Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az első böjti vasárnap igehirdetési alapigéjét, evangéliumát megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 4. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Meg van írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mi a böjt? Akik a múlt héten itt voltak és figyeltek az Isten tisztelet elején, akkor mondtam néhány dolgot, illetve felolvastam egy könyvből a böjtről néhány gondolatot. De hogyha az utca emberét kérdezzük meg, akkor nagy valószínűséggel egy olyasmi választ fogunk kapni, hogy a böjt az, amikor nem eszünk húst. A húsevés tilalma már nagyon korán hozzá kapcsolódott a böjthöz, pedig a böjt egyáltalán nem erről szól. Ha minket protestánsokat kérdeznek, akkor azt válaszoljuk, hogy mi nem böjtölünk. Hogyan már? Hát mi eszünk húst böjtben. Csak a katolikusok nem. Jobb esetben beszélünk arról, hogy hát mi lelki böjtöt tartunk. De vajon kinek van igaza? Ha a Bibliát nézzük, akkor bizony katolikusok is, protestánsok is mindannyian tévedünk. Mert a böjt sokkal több és sokkal összetettebb dolog mindezeknél. Az Ószövetségben, hogyha böjtről olvasunk, akkor azt látjuk, hogy ott a teljes tartózkodás valamitől, tehát, ha ételről van szó, akkor nem egyszerűen a hústól való tartózkodás, hanem mindenféle ételtől való tartózkodást jelentett a böjt. Teljes önmegtartóztatás. De azért az Ószövetségben is ismert volt ennek egy szűkített verziója, amikor bizonyos ételekről vagy italokról mondott le valaki. Ilyen volt Dániel könyvében olvassuk, 12. fejezetben, 10. fejezetben, ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Tehát Dániel már kicsit közelebb van a mi böjtünkhöz, amit mi böjtnek gondolunk, de hát ő is azért egy kicsit komplexebb dologról beszél. De igazából ez az egyetlen bibliai hely, ahol arról van szó, hogy valaki nem eszik húst, mert bőjtöl. Ugyanakkor a bőjt sohasem volt öncélú a Bibliában, vagy pláne nem volt érdemszerző cselekedet. Az öncélú, vagy az olyan bőjt, amikor az önsanyargatással jobb belátásra próbáljuk bírni az Istent, tehát megzsaroljuk őt, hogyha én bőjtölök, akkor te neked azt és azt a dolgot meg kell csinálnod. Ugye éhségsztrájk ez talán ismerősebb. Tehát amikor éhségsztrájkolunk, akkor nagyon messze kerülünk a Szentírás tanításától. Sőt, Ézsaiás prófétánál éppen ez ellen fakad ki Isten, amikor ezt mondatja ki a prófétával, de hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok ketteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt, és hamut szor maga alá, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Ezt az igét szokták felhozni arra, hogy Isten szemében a bőt nem formaságokból áll, és nem a semmittevés ideje, hanem az aktív cselekvésé, mások segítéséé. Ugye abban a korban, amikor ez íródott, Ézsaiás korában, azt gondolták a zsidóságban az emberek, hogy jó az, hogyha mi bőjtölünk egy héten egyszer, bőjtölünk egy hónapban, tehát nem csinálunk semmit. Nem veszünk magunkhoz olyan ételt, amely tilos, szépen nyugodtan el vagyunk. De nem ez a bőjt. De nem is az a bőjt, hogy másoknak segítünk, hogy felruházzuk a mesztelent, hogy kenyeret adunk az éhezőnek, hogy befogadjuk a hajléktalant. De akkor mi az? A bőjt minőségi idő Istennel. A Biblia nagyon sokszor hasonlítja az Isten és ember kapcsolatát a házassághoz, a férfi és a nő viszonyához, kapcsolatához. Egy kapcsolatban a kezdeti időszak a legaktívabb, hiszen ott még teljesen új a másik. Amíg megismerem, amíg hozzá nem szokom, hogy ott vagyunk egymásnak, addig sülve-főve együtt van a pár. De aztán jönnek a hétköznapi időszakok, azok az idők, amik próbára teszik a kapcsolatokat, amikor csak a gyerekekről, a mindennapi rutinról esik szó, amikor elmennek egymás mellett, és már nem borulnak egymás karjaiba egy csókra. Szeretik egymást, és boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek, de már nem az első lángolás. 8. osztályban nemrég tanultunk a házasságról, a férfi-nő kapcsolatáról, és ott próbáltam elmagyarázni, hogy milyen is a házasság, és akkor jutott eszembe a grillezésnek a képe, olyan a házasság, mint a grillezés. Amikor begyújtjuk a fát, vagy azt a szenet, fa szenet, akkor lángra lobbantjuk. Ugye hát adunk hozzá egy kis segédanyagot általában, és lángra lobban. Lángol egy darabig, de hogyha nem teszünk azért, hogy ott megmaradjon az a tűz, akkor az nagyon gyorsan elillan, és nem marad utána semmi. De hogyha teszünk azért, hogyha kicsit fújtatjuk azt a lángot, akkor előbb-utóbb parazsat szítunk, na és az a parázs, az a hasznos része a grillezésnek, mert nem a tüzön sütjük meg ugye a húst, mert elég, hanem azon a parázson szépen lassan. Ahogy a házasságban, ugye az Istennel való kapcsolatban is nagyon fontos, hogy a parázs ne aludjon el. A házasságban ezt úgy érhetjük el, ha figyelünk egymásra, nem a közös teendőinkre, nem közösen a gyerekekre, nem az ügyekre, hanem egymásra. Minőségi idő, amikor csak ketten vagyunk, ő és én, amikor egymás szemébe nézünk, amikor megsimogatjuk egymást, amikor kifejezzük az érzéseinket szavainkkal, tetteinkkel, amikor lemondunk a telefonról, a tévéről, a könyvről, mindenről, amikor beszélgetünk nem azért, mert kell, hanem mert lehet. A bőjt ugyanezt jelenti. Amikor így vagyok az Istennel, amikor semmi más nem érdekel, amikor lemondok minden másról, mindenről, csak azért, hogy vele lehessek. Minőségi időt töltök az Istennel. Amikor megvalósul az, amiről Jézus beszélt, amikor azt mondja, akik ismernek, azok már tudják, hogy mi fog következni talán. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek az étel, az ital, a ruházat ráadásként megadatik nektek. Először az Isten országa, először az Istennel való kapcsolat, először az Istennel töltött minőségi idő, minden más az ráadás és megadatik. Még az étel is, az a kenyér, amit megeszünk. Mai alapigénk azzal kezdődik, amikor elvitte Jézust a lélek a pusztába. Tehát Jézus nem azért megy a pusztába, mert ott szeretne az Istennel találkozni. Nem azért megy oda, mert máshol nem találná meg az Istennel való kapcsolatot. Nem azért megy oda, mert a puszta egy különleges hely. Nem is azért, mert szeretne valamit kicsikarni az Istentől, hanem a lélek viszi őt. A lélek, Isten szent lelke, amely keresztelésekor leszállt rá, megnyugodott rajta, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez a szeretett fiú rögtön a keresztelése után elindul a lélek indítatására, elmegy a pusztába. Azért, hogy minőségi időt töltsön az Istennel, az ő mennyei atyával, ahol semmi más nem számít, mint az, hogy együtt vannak. Dani fiam már igényli azt, hogy időnként töltsünk együtt néhány órát, egy apa-fia napot, ezt ő ki is fejezi, hogy mikor lesz apa-fia nap megint. Amikor elmegyünk valahova közösen, és csak mi ketten csinálunk valamit. Persze neki fontos az, hogy mit csinálunk, hogy hova megyünk, de ezek az alkalmak mindig emlékezetesek, és nem is az marad meg benne sem, hogy mit csináltunk, hanem az, hogy milyen jó volt együtt lenni. Milyen jó volt együtt menni és beszélgetni. Beszélgetni olyan dolgokról, amelyekről általában nem beszélünk, mert van időnk egymásra, mert tudunk egymásra figyelni. Elmondja a dolgait, és én is elmondom neki, tanítom őt, vezetem őt. Jézus minőségi ideje Istennel, azaz bőtje, 40 napig tartott. Miért 40 nap, arról most megkímélném a gyülekezetet, hogy beszéljek, mert az egy külön prédikáció lenne. A lényeg, hogy ez alatt, a 40 nap alatt Jézus bőjtől, ami azt is jelenti, hogy nem evett. Nem evett semmit. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Amikor Jézus bőjtöl, akkor minden más, még az étel is sokat rendűvé válik. Persze azért az emberi szervezet egy idő után jelez, megéhezett. És ekkor lép be a képbe a kísértő. Még korábban azt is olvastuk, amikor elvitte Jézust a lélek a pusztába, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Az ördög a 40. nap végén lép oda hozzá a kísértéseivel, azonban addigra Jézus már felvértezte magát az Istennel való kapcsolatban, és visszautasít minden kísértést. Nem egyszerűen megáll a kísértésben, hanem elutasítja azt. A kísértő ma is itt van, jelen van ebben a világban. Mióta a kígyó megkísértette Évát, és az első emberpár elbukott, azóta hatalma van. Hiszen az ember hatalmat ad neki. Luther énekében is így fogalmaz, e világ ura. A kísértő, az ördög, a sátán, e világ ura. Igen, azért van hatalma, mert engedjük azt. Mert mi emberek engedjük azt, mert én engedem azt, hogy hatalma legyen az én életemben. Persze nagyon nehéz vele, mert rendkívül ügyes. És hát még a jó dolgokat is kihasználja mi ellenünk. Ahogy a Néva esetében is tette, ügyes fél igazságokkal hitegeti az embert. Olyanokkal, mint a bőt arról szól, hogy nem eszünk húst. Vagy a bőt a lélek bőtje. Vagy azzal, hogy az még belefér. Sokszor nagyon nehéz észrevenni a bűnre való csábítását, pedig ott van a hétköznapjainkban. Ha visszatérünk a házasság képére egy pillanatra, akkor mindjárt láthatunk példát. Mert mit mond a sátán? Beszéljetek a napi teendőkről. Aztán csináljatok közös programot. Ezekkel nincs is baj. De mi legyen az a közös program? Nézzetek együtt, közösen tévét. Így beszéltetek, hiszen megbeszéltétek a napi teendőket, volt közös programotok, hiszen tévét néztetek. Csak közben hagytátok kialudni a parazsat. Vagy már elmúlt a szerelem, mondják sokan, mikor válásra készülnek. Csak hogy közben arról nem esik szó, hogy ki volt az, aki hagyta, hogy elmúljon. Nem is szerettük egymást, csak egy fellángolás volt. Igen, de tettetek-e azért, hogy a lángból parázs legyen? Visszatérve Jézushoz, Jézus példát adott nekünk, hogy a legnagyobb kísértések között is hogyan lehet megállni. A sátán három körben kísérti meg őt, de mindegyikben az ember Jézust próbálja meggyőzni arról, hogy ő nem is Isten fia. Ha Isten fia vagy, akkor változtasd ezeket a köveket kenyérré. Hiszen ha megtagadja Istent, ha elválik tőle, akkor az ördög elérte a célját. A három kísértés, a három pont, a mindennapi szükségletek, a mindennapi kenyér, a bizalom és a hatalom vágy. És Jézus mindhárom kísértés esetén felhívja a sátán figyelmét arra, hogy már a felvetés maga is hibás. Tehát nem nemet mond a kísértésekre, hanem helyére teszi az ördögöt. Nem ad neki teret az életében, nem vitatkozik, hanem rendre utasítja. Érdekes megnézni, most nagyon részletesen nem menjünk bele, felolvasom még egyszer, de figyeljük meg azt, hogy a sátán bibliai igéket hoz. A Bibliát idézi, amikor a kísértéseket mondja. Vagy olyan dolgokat tesz Jézus elé, ami kísértés. Az elsőt mindjárt nézzük is meg. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ugye ez annak a kísértése volt, hogy a messiásról azt várták, hogy ahogyan az Isten mannát adott a pusztában, úgy majd jól lakatja a népet. Mindenkit ellát kenyérrel. És Jézus a törvényt, a Tórát Mózes 5 könyvéből idéz, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Tehát nem azt mondja, hogy nem, nem csinálom, nem változtatom a köveket kenyérré. Nem azt mondja, hogy hagyjál már, hát meg tudom csinálni, te is tudod. Nem, hanem sokkal fontosabb dologra hívja fel a sátán figyelmét, hogy az Isten igéje az fontosabb, mint a mindennapi kenyér. Ez a mi figyelmünket is felhívja erre, az Isten igéje fontosabb, mint a mindennapi kenyérért való küzdelem. Ezután magával vitte az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, idéz, ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Ez a Zsoltárok könyvében van leírva. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Itt sem megy bele Jézus abba a kérdésbe, hogy nem is a tied, hogyan adnád nekem, hanem így válaszolt neki, távozz tőlem, Sátán, ez a varja. Menjél, távozz! És idézi szintén az írásokat, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Jézus tehát jól megfelel a sátán kísértéseire. Megteheti, hiszen ő mégiscsak az Isten fia, mégiscsak Isten mondhatnánk. De Jézus nem ezért teszi. És nem így teszi, nem Istenként mond ellene a sátánnak, hanem ő emberként. Olyan emberként, aki előtte 40 napig éhezett, bőjtölt. Két héttel ezelőtt az igehirdetés alapigéje a második korintusi levélből volt. Pálnak adott isteni ígéret szavai hangoztak. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Jézus emberileg nézve a 40 napos bőjt után erőtlen. Ezért is próbálkozik nála az ördög. De az én erőm erőtlenség által ér célhoz, Isten ereje van benne. És bennünk is ott lesz, és ott lehet akkor, hogyha a vele való kapcsolat kerül az első helyre az életünkben. Ha valóban az ő országát és az ő igazságát keressük először. Ha lemondunk nem csupán a húsról, hanem mindenről. Szintén Pálnál olvassuk a Filippi levélben, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Pál mindent kidob. Tudjuk azt, ismerjük az ő életét, hogy hogyan változott meg, mindennek hátat fordított. Azért, hogy az Istennel való kapcsolata erősödjön. Bőjt az Istennel töltött minőségi idő, amiben minden más másodlagos. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, lemondásokra és odaszánásokra van szükség, és még valamire. Mert nem azzal kezdődik a keresztény élet, hogy én lemondok. Lemondok az ételről. Azzal nem érek semmit. Esetleg azt, hogy lefogyok. Kicsit szükséges is lenne. Az fogyókúra. Az nem bőjt. Diéta. A bőjt, ahogy a lila szín is jelzi ezt, a bűnbánat ideje. Az Istennel való kapcsolat rendezésében ennek kell lenni az első helyen, a bűnbánatnak. Az én bőtöm csak akkor lehet az Istennel való minőségi idővé, ha előtte elhárul minden akadály, ami addig elválasztott tőle. Jézus ezért jött, ezért bőjtölt, ezért tanított, ezért gyógyított, ezért tett csodát, és ami a legfontosabb, ezért áldozta önmagát a kereszten, hogy ne legyen már semmi, ami elválaszt tőle. Sokszor mondják, hogy a bőjt bűnbánati időszak, ami úgy válik igazzá, hogy tudom, Jézus teste és vére megtisztít, és alkalmassá tesz az Istennel való kapcsolatra, a vele való őszinte beszélgetésre, az imádkozásra. Olvassuk el a bibliai bőjtöket. Nem arról szólnak végig, hogy én csak bűnbánatot tartok, hanem arról, hogy azzal kezdődnek, hogy bűnbánatot tart az ember. Hogy zsákruhát ölt, hogy hamut szór a fejére, hogy bűnbánatot tart. Kezdődjön nekünk is így a bőjtünk, nem kell hamut szórnunk a fejünkre, megtehetjük. Nem kell zsákruhát öltenünk, azt is megtehetjük. Nekünk van úrvacsoránk, Jézustól rendelt jelünk, amelyben bűnbocsánatot kaphatunk az ő testének és vérének közösségében. Jézus Krisztus testének és vérének vételével kezdődjön ez a bőjtünk. Azért, hogy erősödhessünk a vele való kapcsolatban, hogy minőségi időt tölthessünk vele. Segítsen erre bennünket az Isten, és találjuk meg azokat a dolgokat, amikről le kell mondanunk. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te elküldted Jézus Krisztust, egyszülött fiadat ebbe a világba. Köszönjük azt, hogy ő nem fellengzősen felülről mondta meg, hogy mi a mi dolgunk, mi a mi feladatunk, hanem ő maga is megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hozzánk lett hasonlóvá, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged az ő példájáért. Köszönjük neked az ő áldozatát, a golgotai kereszten elszenvedett halálát. Köszönjük azt, hogy az ő értünk feláldozott testében és vérében új életünk, bűnbocsánatunk lehet. Kérünk téged, mennyei atyánk, hadd kezdődjön így a mi bőjtünk, a veled való teljes közösség átélésével az úrvacsorában, a bűnbocsánat örömével, hogy aztán ebben az állapotunkban, a veled való közösségben megmaradhassunk és erősödhessen a kapcsolat. Kérünk téged, adj nekünk minőségi veled töltött időt. És mutasd meg nekünk mindazt, amiről mindenhez le kell mondanunk. Erre segíts, így vezess bennünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.